Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához, vagyis közelebb a matematikusokhoz. Két nemzetközi szinten elismert kutatóval, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professzoraival, Pach Jánossal és Tardos Gáborral Olá Andrea beszélget.
Pach János a kombinatórikus geometria világszerte elismert vezető kutatója, az adás első felében már mesélt a New York-i egyetemen végzett úttörő munkájáról is, Tardos Gábor pedig elmondta, milyen újítás fűződik a nevéhez a kriptográfia területén, és kérdezem majd például a Gödel díjáról is, amit a legjelentősebb európai elméleti számítástudományi szervezettől kapott meg. Folytatom most a beszélgetést azzal, mi a témája Tardos Gábor pályázatának, amire az Európai Tudományos Tanács támogatását elnyerte 2022-től.
Hát ez a pályázat főleg egy módszer körül volt szervezve, nem egy téma körül, több témát is említettünk a pályázatba, ahol gondoljuk, hogy ez a módszer alkalmazható. Az a története ennek, hogy Lovász László egy nagyon nagy hatású eredménye, úgy hívnak, hogy Lovász lokális lemmája, az azt mondta ki, hogy bizonyos kombinatórikai elrendezésekre, rendszerekre, ha teszünk kikötéseket, amik valahogy egy kis részről mondja, hogy hát annak azért így nem szabadna kinézni, vagy ez a rész inkább amúgy nézzen ki, ilyenből elég sokat teszünk, akkor egy idő után elérkezhet az a pont, hogy ezeket már egyszerre nem lehet kielégíteni, de a lokális lemma az azt mondja, hogy ha akármilyen sok is lehet ezen feltételek közül, hogyha egyes feltételek nagyon kevés másikkal vannak kapcsolatban, tehát így lokálisan nincsen túl sok feltétel, akkor kielégíthető az összes egyszerre. Tehát ez volt Lovásznak egy klasszikus eredménye, és nagyon sok területen lehetett ezt alkalmazni, nagyon egy módszernek is tekinthető bizonyos dolgok létezésének a bebizonyítására. És az volt az egyik probléma ezzel a módszerrel, hogy csak a létezést bizonyította be, nem adott eljárást, hogy hogy tudunk egy ilyen elrendezést találni, csak azt mondja, hát nem volt olyan sok feltétel lokálisan, akkor biztos kielégíthető az összes egyszerre, de hogy lehetne kielégíteni, arra nem volt ismert hatékony módszer. Később aztán bizonyos erősebb feltételek mellett találtak bizonyos algoritmusokat, Beck József és mások is, és végén a áttörést ebben a Robin Moserrel közös eredményem hozott, ami körülbelül minden, ez most egy kis túlzás, de nem nagyon, körülbelül minden esetben, amikor az eredeti lemma alkalmazható, akkor egy gyors algoritmust is ad, ami megtalálja ezt az elrendezést viszonylag gyorsan. Ennek nagy visszhangja lett, sokan foglalkoztak vele, és továbbfejlesztették, és változtattak rajta, mindenfélét csináltak vele, és az egyik legmeglepőbb dolog, ami történt vele, hogy kiderült, hogy tehát ez egy algoritmikus eredmény. Tudtuk eddig is, hogy létezik, de most van rá egy gyors eljárás, amit megtalálja. Nem tűnik elméleti matematikai eredménynek, de kiderült, hogy ennek a módszernek az alkalmazásával, vagy egy változatának az alkalmazásával új matematikai eredmények is bizonyíthatók. Olyan dolgoknak a létezését is be lehetett látni, ami az eredeti lemma nem bizonyított, hogy létezik, és így meg sikerült ezt belátni, és ezért elméleti matematikai következménye is voltak a módszernek, és azt gondoltuk, hogy erre a módszerre érdemes egy kutatási csoportot szervezni, akik azt vizsgálják, hogy milyen más területeken lehet ezt a módszert alkalmazni, és előre lépnénk mindenféle érdekes matematikai, kombinatórikai kérdésekben. Tehát ha ez nem ciki, akkor azt is elárulom, hogy engem egyáltalán nem érdekel, hogy milyen módszerrel érünk el előrelépést egy érdekes matematikai problémában. Ha ezzel a módszerrel nagyszerű, ha egy másikkal, az is nagyon jó, és ez egy lehetőséget biztosított nekem az, hogy megkaptam ezt a pályázatot arra, hogy egy csoportot szervezzek, ebben sok okos ember van, és tudunk együtt dolgozni, és minden közös eredménynek nagyon örülök, és tulajdonképpen független attól, hogy pont ezt a módszert alkalmazzuk, vagy egy teljesen más módszert. Ez egy, ha erről is beszélhetek, ez egy lehetőség, nagyon jó más okos emberekkel együtt dolgozni, és jó, hogyha erre van pénz, hogy ők ide jöjjenek Budapestre, és itt dolgozzanak egy évig, két évig, esetleg tovább is. De hát ennek van egy csomó szervezési része, amit én nem szeretek, én nem szeretem azt, amikor pályázatokat kell elbírálni, el kell dönteni, hogy ki az, akit felveszünk, ki az, akit nem veszünk fel. Ezek olyan adminisztratív feladatok, amik nagyon távol vannak tőlem. Azt szeretem, amikor matematikai problémákon gondolkodom.
Még ehhez valamit hozzáfűznék, uh-huh. azért a dolog matematikai uh-huh. részéhez, nem ahhoz, hogy, uh-huh. hogy az adminisztratív feladatokat, uh-huh. hát ezt nagyon sokan utálják persze, de ennek a lovász lokális lemma és annak a Mozart-Tardos féle változatához ezt úgy szokták mondani, hogy ez arra ad lehetőséget, hogy az ember megtaláljon egy tűt egy szénakazalban. Mert persze, hogyha veszük azt a szénakazalt, és abban a szénakazalban beleszórunk 1 millió tűt, akkor nagyon könnyű megtalálni, azért, mert egyszerűen véletlen módszerrel, ha úgy tetszik, csukott szemmel beleturkálunk a szénakazalba, és az egyik az 1 millió tű közül meg fogja szúrni az ujjunkat, és akkor azt fölemeljük. De az ennek a módszernek az érdekessége, hogy ez meg tud találni egyetlen egy tűt a szénakazalba, tehát olyan eseményeknek a létezését tudja igazolni, amiknek események azok rendkívül valószínűtlenek, úgy is mondhatnám, hogy nulla valószínűségűek.
És megint azért, hogy az átlagos alangdú is tudjon kapcsolódni a témához, azt megkérdezhetem, hogy a világban ez hol használatos? Vagy mondjuk, amit most önök kutatnak, 30-50-100 év múlva hol lehet használatos?
Hát ez pont, tehát a lokális lemma, az egy használható dolog. Tehát az praktikusan is használható, mert hát nagyon sok esetben tényleg ilyen kis lokális feltételekből van nagyon sok. Hát ezt el tudjuk képzelni, amikor hát egy nagyobb iskolának a tanrendjét osztjuk be, akkor vannak olyan feltételek, hogy ugyanabban a teremben ne legyen egyszerre két óra, ugyanannak a diáknak ne legyen egyszerre. És ezek ilyen mind ilyen kis lokális feltételek, és általában az órarend elkészítése az, hogy nagyon sok ilyen feltétel van, most találjunk egy olyan órarendet, ami mindegyiket teljesíti. Tehát ezek, én nem mondom, hogy mindegyik esetben pont a lokális lemmát kell alkalmazni, de algoritmusok, amik képesek megtalálni azt a ritka elrendezést, amelyik mindegyik ilyen kis lokális feltétel teljesíti, azok sokszor vannak alkalmazva, vagy szóval azok sokszor kellenek.
Tehát tulajdonképpen számítógéppel dolgozók ezt tudják használni.
De ennek vannak, hogy mondjam, elméleti változatai is, amikor valamilyen kriptográfiai kulcsot keres az, aki fel akarja törni a titkosírást, és a kulcsról valami részinformációi vannak, ennek segítségével próbálja megtalálni az egész kulcsot. Tehát nagyon sok irányba használható ez az eljárás, de még egyszer mondom, én olyan szerencsés vagyok, hogy nem ennek alapján választom meg azt, hogy mivel foglalkozom, vagy nem nézem meg, hogy ennek akkor mennyi felhasználása lesz, hanem amelyik probléma matematikai szépsége megragad, azzal foglalkozom.
Sajnos rövidesen lejár az időnk, pedig még én Hajnal Andrásról is akartam önöket kérdezni, mert ő is egy olyan személyiség, Erdős Pálhoz hasonlóan, aki mindkettejük számára fontos.
Ő vett oda, mit most Rényi Intézetnek hívnak, akkor nem Rényi Intézet volt, ő volt az igazgatója, amikor én egyetem után néhány évvel ott kutatói állást kaptam, ami lényegében azóta is ezen az álláson vagyok, de már előtte is sokat tanultam tőle, ő sokat foglalkozott halmazelmélettel, a kedvenc egyetemi jegyzetem az ő halmazelmélet jegyzete volt, és viszonylag kevés olyan probléma volt, ami a közös érdeklődési területünkön volt, de voltak ilyenek, és ezekről beszélgettem vele, ez hatással volt. Egy érdekes dolog, hogy amikor 2 évre a Rutgers Egyetemre mentem, akkor azon belül egy DIMEX nevezetű ilyen kutatási központba kerültem, akkor már annak volt ő az igazgatója, és sajnos azóta nincsen köztünk, de az a matematikai probléma, amivel most legszívesebben foglalkozom ezekben a hetekben, az egy olyan sejtés, ami Erdős Hajnal egyik sejtése, sok közös sejtésük volt, de ez is tőle származik. Tehát nagyon sok ponton kapcsolódok az ő munkásságához.
Ez a gráfok színezése?
Igen, ez egy gráf színezési probléma.
Na most még a Hajnalról én is mondanék valamit. Hajnal András az egyike azoknak, akiket szintén Erdős Pál fertőzött meg a véges kombinatorikával. Hajnal az főleg matematikai logikával és végtelen dolgokkal foglalkozott, amikor 1955-ben, 10 évvel a háború vége után Erdős először Magyarországra látogatott, rögtön elment meglátogatni barátját, Kalmár Lászlót Szegeden, akinek hát aspiránsa volt Hajnal András, és hát rendkívül közvetlen ember volt Erdős, rögtön odafordult Hajnalhoz, és kérdezte, hogy hát maga fiatalember mivel foglalkozik, és akkor elkezdte Hajnal András mondani, hogy mivel foglalkozik, ezeket a végtelen, nagyszámosságú, rendkívül absztrakt dolgokat, és akkor az Erdős ránézett, és azt mondta, hogy és mondja, normális matematikával nem foglalkozik? Na most a normális matematika alatt azt értette olyan kérdéseket, amire a Gábor utalt, amik véges gráfokkal, véges kombinatorikus rendszerekkel foglalkoznak, és másnap már, mint két jó barát beszélgettek egymással, és Hajnal András valóban elkezdett foglalkozni normális matematikával is, és hát én is nem az elmúlt hetekben, de azt mondhatnám, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben egy olyan Erdős Hajnal sejtéssel és az a körüli problémákkal foglalkozom, amit ők vetettek föl, nagyon fontos eredményeket értek el velük kapcsolatban, és még Erdőssel és Hajnallal van olyan közös cikkem is, ami ezzel a problémával foglalkozik, de hát azóta a világ rengeteget haladt előre. Mindenesetre Hajnal András örökölte Erdőstől ezt a rendkívüli közvetlenséget, egy karizmatikus egyéniség volt, és ugyan 23-24 évvel idősebb volt, mint én, az első pillanattól kezdve, amikor találkoztunk, akkor úgy beszélt velem, mint egy régi barátjával, és a köztünk levő korkülönbségnek, nem is beszélve a matematikai súlykülönbségnek, semmi jele nem volt a beszélgetésünkben. Egy nagyon jó barátot veszítettem el, és nagyon fájó máig is a hiánya.
Számos díjat lát az ember a nevük után, és most már tudom, mert az elméleti matematikusok elmondják, hogy nem mindig a díjak a legfontosabbak. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit tartanak eddigi legfontosabb eredményüknek a munkájukban. Mert például a Gáborral beszéltem tegnap arról, hogy ugyan van Gödel díja is, és az ember azt gondolná, hogy akkor az a legrangosabb az ön számára, de azt mondja, hogy inkább egy nemzetközi konferencián kapott díj az, ami maradandóbb emlék.
Ez nem is díj.
Vagy elismerés, bocsánat,
igen,
elismerés.
Van ez a néhány évente megrendezett nemzetközi matematikai kongresszus, ami... Négy évente megrendezett nemzetközi matematikai kongresszus, ott adják át a Fields díjakat és más elismeréseket is, és ugye a legnagyobb elismerés, aki egy ilyen díjat kap, aztán vannak itt plenáris előadónak meghívnak, abból is van talán több mint egy tucat, és aztán még több ember van, aki nem plenáris, hanem csak így résztvevő előadónak hívnak meg, és ez a megtiszteltetésért. De ez is egy nagyon komoly megtiszteltetés. Igazából azt gondoltam, hogy tulajdonképpen nem is érdemlem meg. Az azt mutatja, hogy abban a négy évben úgy találták, hogy ezt a nem tudom, 80-90 embert hívják meg, akik akkor valahogy a legjobban képviselik az éppen aktuális matematikai kutatásokat, és ebbe belekerülni nekem nagyon nagy tisztesség volt. A János egyébként néhány évvel korábban egy előző konferencián volt meghívott előadó.
Igen, hát persze ez, én is borzasztó boldog voltam, hogy meghívott előadó voltam, és volt egy európai kongresszus, ahol még plenáris előadónak is meghívtak, hát erre nagyon büszke vagyok, de ennél sokkal büszkébb vagyok arra, hogy van egy díj, amit Magyarországon adnak, és nem csak matematikai teljesítményre, hanem főleg azért, hogyha valakinek kiváló diákjai vannak, és a matematikai oktatásban és a diákok nevelésében nagy szerepet játszott, és hát ezért én nagyon örülök, hogy ezt a díjat megkaptam, mert tényleg azt gondolom, hogy hát Gábort azt nem tekintem diákomnak, mert az első pillanattól kezdve, amikor együttműködtünk, én minimum annyit tanultam tőle, mint ő tanult tőlem, de hát ez tulajdonképpen a legtöbb diákomra igaz, hogy rengeteget tanultam tőlük, és óriási öröm volt a velük való együttműködés, és azt, hogy ezt a Bolyai Társulat egy díjjal jutalmazta, annak nagyon-nagyon örültem.
Mi Gáborra beszéltünk tegnap arról, hogy volt egy olyan elismerés, ami egy 10 évvel korábbi tanulmányért járt, és ez is egy érdekes helyzet, hogy egy matematikus számára ez mit üzen, vagy mit jelent, amikor elismerik azt, amit 10 évvel korábban egy tanulmányban megjelent.
Igazából a Gödel díj, amit említett korábban, az is egy ilyen díj, amit a díj kiírása szerint az elmúlt, nem is tudom, 10-12 valahány évben megjelent abban a témában, ez elméleti számítástudományban megjelent legjobb cikkre adják, így, hogy az is egy nagy megtiszteltetés volt, amikor azt megkaptam egy Robi Moserrel közös cikkemről, amiről már beszéltünk korábban, és volt egy másik ilyen élményem is, igen. Ez egy computer science típusú konferencia, amire benyújtottunk egy cikket, amit ott elmondtunk, és ebben a konferenciában az volt az érdekes, nem ez az egyetlen ilyen konferencia, de azért ritkább, hogy minden évben megrendezik a konferenciát, és nem azt a legjobb cikket jutalmazzák, akit abban az évben benyújtottak, és legjobbnak tartanak, hanem mindig a 10 évvel korábbi konferencia cikkeit nézik meg, hogy az elmúlt 10 év fényében melyik volt a legfontosabb. 10 évvel később megkaptuk erre a cikkre, ami Mertz Sallammal és Hossein Jovárival volt egy közös cikkem, ezt a díjat. Hát ez szerintem egy jobb megközelítés, mint a frissen benyújtott cikkek közül kiválasztani a legjobbat, mert 10 év távlatával jobban meg lehet ítélni, hogy melyik volt a fontos eredmény.
Mert hogy azóta történt olyasmi, ami igazolta annak a cikknek a eredményeit?
Hát leginkább az történt, hogy ez további kutatásokat inspirált, és a cikkben bemutatott algoritmust továbbfejlesztették, használták, és egy bizonyos irányba vitte el a kutatásokat ebben a témában. Nagy hatása volt, ezt értékelték ezzel.
János, egy utolsó kérdés. Meséltek a nagy elődökről, a Rényi legendás matematikusairól, és azon gondolkodtam, hogy ez mekkora felelősség egy bizonyos kor fölött akár, hogy ilyenektől tanultak, és hogy ezt tovább lehet-e vinni. Ugye minden matematikus, aki itt megfordul a stúdióban, elmondja, hogy a Rényinek van egy ilyen sajátos nyugodt közege, ahol hagyják őket dolgozni, ahol a különböző generációk képviselői szóba állnak egymással, de azért ezek a személyiségek, Erdős Pál, Hajnal András, és nyilván lehetne még mondani másokat, akikről mesélnek, valami olyasmi plusz tudtak, hogy nem tudom, hogy a 21. században ebből bármit is lehet-e továbbvinni, vagy úgy csinálni, ahogy ők.
Hát nem tudom, erre azt mondanám, hogy tovább lehet vinni akkor, hogyha hagyják a Rényi Intézetet, hogy tovább vigye, ami ugye a politikai közegtől is függ, de jelen pillanatban szerintem az intézet, azt is mondhatnám, hogy aranykorát éri. Annak dacára, hogy mindazok a híres emberek, akiket említett, Erdős Pál, Hajnal András, Fejes Tóth László,
Turán Pál,
azok már rég nem élnek. Azért mondom ezt, hogy ez az intézetnek az aranykora, mert rengeteg új lehetőség nyílt az együttműködésre is, és új területek fejlődtek ki, és ezek az új területek korábban az intézetnek a spektrumában nem jelentek meg.
Kutatási területek?
Kutatási területek, ma pedig topológiában és algebrai geometriában egy csomó helyen, hát egészen kiváló kutatók vannak, akik az intézetben dolgoznak, és együttműködnek a más területen dolgozókkal, úgyhogy én tulajdonképpen, hogyha a politika nem szól bele, akkor nagyon optimista lennék. Az, hogy mi lesz 20 év múlva, azt nem tudhatjuk, mert a matematika az fejlődik, és tulajdonképpen ezek a tételek, amiket a híres matematikusok bizonyítanak, azok megváltoznak, továbbfejlődnek, hogy ebből mi marad meg, valami módon az értékes métételekből minden megmarad. De hogy úgy marad meg egy erdős hajnal tétel például, hogy azt erdős hajnal tételnek fogják nevezni, vagy pedig közben valaki rájön valami olyan általánosításra és erősítésre, ami még sokkal alkalmasabb arra, hogy a matematika különböző területein használják, és róla lesz elnevezve, hát ezt persze nem lehet tudni. De az, hogy az értékes eredmények azok tovább élnek, az biztos. Az, hogy hogy fog erre hatni majd a mesterséges intelligencia és egyéb dolgok, hát erről hosszan lehetne spekulálni, de hát ezek csak találgatások lennének.
Pach Jánossal és Tardos Gáborral, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professzoraival Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak.